Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Böjt második vasárnapján Isten tiszteletünket a 328. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 328. dicséretünk első verse így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni. Elfoglalva, a 25. Zsoltárunk első három versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 8. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk, amelyek az ember megváltásáról szóló témakör magyarázatát képezik, arról szólnak, hogy hitáltal menekülünk meg bűneink büntetésétől, a kárhozattól, és hogy mit kell hinnünk, az az apostoli hitvallás foglalja össze. Hány része van e hitvallásnak? Három. Az első rész szól az Atya Istenről és a mi teremtetésünkről. A második a Fiú Istenről és a mi megváltatásunkról. A harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk. Isten igéjét Máté evangéliumának 13. fejezetéből olvassuk. Máté evangéliumának 13. fejezetében a 24. verstől kezdődően, a 30. verssel bezárólag ezeket találjuk megírva. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántó földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöldvetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Isten kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk az ő igéjét, tanítását, útmutatását. Jártek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk azért, mert kérhetünk arra, hogy mutasd meg útaidat, amelyek hozzád az életre, a boldogságra vezetnek, hiszen van ilyen út, mert te ezt az utat elkészítetted számunkra. Azért fohászkodunk a te szent színed előtt, hogy talán életünkben először hadd lássuk meg azt az egyetlen lehetőséget és módot, ahogyan hozzád találhatunk, és ezzel értelmet és biztonságot nyerhet a mi életünk. Azért fohászkodunk, hogy erősítsél meg bennünket, ha keskeny útra már elhívtál és azon elindítottál bennünket, hogy meg ne rendüljön a mi szívünk és bizalmunk, mindazt látván, ami körülöttünk van. Járass bennünket a te igaz ösvényeiden, és terelgessed ezt a te nyájadat arra felé, a mennyei hon felé, ahol a te dicsőségedet majd színről színre láthatjuk. De könyörüljél meg rajtunk, hogy amíg úton vagyunk, a te igédre, szavadra figyelve, neked engedelmeskedve, egymást bátorítva, erősítve, hadd legyünk úton és hadd maradjunk a keskeny úton a te nyomdokaidban. Köszönjük, hogy a te igéd által, szent lelked erejével ebben támogatsz bennünket. Dicsőítünk téged szavadért, tiszta, szent igédért. Engedd, hogy ebben gyönyörködjön most a mi szívünk, ebben találjunk magunkra nézve útmutatást és eligazítást. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve, fohászkodásunkat folytatva, a 151. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, a 151. dicséretünk így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Helyünket, testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét Máté evangéliumának 13. fejezetéből, a 36. verstől kezdődően a 43. verssel bezárólag, ahol ezeket találjuk megírva. Ekkor elbocsátotta a sokaságot és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kérdéssel fordultak hozzá, magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztévőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon azzal fejeztem be az ige hirdetést, hogy a böjti időszak, Krisztus-centrikus időszaka a keresztény ember életének. Amikor is Krisztusra figyelünk, erre adjuk és szánjuk oda különösképpen is magunkat. Így figyelünk most is arra, amit ő tanít nekünk, és vizsgáljuk azt, mit jelent nekünk ki önmagáról, az Isten világáról. Mert hogy leginkább erre van nekünk szükségünk, hogy megértsük az Isten világát, mert abban a tükörben meg fogjuk érteni a magunk sorsát, helyzetünket és a lehetőségeinket is. Abban a példázatban, amelyeket a napokban olvasunk Máté evangéliumából, Jézus föltár Isten természetével kapcsolatosan előttünk egy titkot, amelyet így foglalhatnék össze, Isten hosszú tűrő, de türelme nem végtelen. Azt gondolom, sokan elvárják Istentől, hogy hosszú tűrő legyen, és még többen vannak, akik azt várják el Istentől, hogy a türelme soha ne érjen véget. Jézus azonban világossá teszi, hogy akár elvárjuk, akár nem, Isten hosszan tűr, de a türelme nem vég nélkül való. És ez kell is, hogy indítson, meg figyelmeztessen bennünket arra, hogy Isten türelmével, hozzánk való jóságával, elnézésével ne éljünk vissza, hanem vegyük nagyon komolyan azt, ami Istent jellemzi. Jézus Isten természetéről mindezt egy példázatban tárja föl előttünk. Egy olyan példázat ez is Jézus példázatai közül, amely leír tisztán, világosan és egyértelműen egy helyzetet, egy állapotot. Ez a példázat tényeket közöl az akkori és a mostani hallgatósággal. Nem szólít föl bennünket semmire, hanem elmondja, amit így szoktunk mi is fogalmazni, hogy mi a tényállás. Ez a példázat szól Istenről, szól a gonoszról, az ördögről, és szól az egyház földi útjáról, majd pedig a világ végéről. Ez a tényleírás egyszer s mind eligazítás is Isten népe számára, az egyház számára, hiszen azt látjuk, hogy Jézus elmondja ezt a példázatot, az emberek nagy többsége úgy gondolja, hogy érti, aztán később a tanítványok azok, akik oda mennek Jézushoz, és megkérdezik tőle, mi ennek a példázatnak az értelme. Ők azok, akiket érdekel ez a példázat, ennek az igazi isteni értelmezése, és Jézus nekik adta meg az értelmezést. Előttük fette föl, elbocsátotta a sokaságot, bement a házba, így olvastuk a 36. versbe, és ott fordultak hozzá a tanítványai azzal a kéréssel és kérdéssel, hogy magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Ez a példázat egy életkép Izrael életéből, ami talán nem volt gyakori kép, de mégis értették azok, akik között elhangzott. Egy emberről szól, aki a maga földjébe jó magot vet el. Aztán eljön az ő ellensége, és egy másik magot, a konkolyt vet a jól előre meggondozott és bevetett földbe. Senki nem veszi észre az ellenség munkáját. Csak akkor, amikor a vetés szárba szökken, és elkezd halászt hozni, akkor derül ki, hogy nem csak jó mag van a földben, hanem ott van a gyom, a haszontalan is, ami sokáig ugyanolyan arcú, képű, mint a jó mag növénye. A búzát és a konkolyt nehéz egymástól megkülönböztetni, azt mondják, ami kicsi, aztán utána már meg lehet különböztetni, csak a vetési technika miatt nem nagyon lehet kigyomlálni és eltávolítani a búza közül. A szolgák, amikor észreveszik később, hogy a jó mag közé rossz is keveredett, urukat kérdezik, honnan van? Hát te nem jó magot vetettél a földbe. És az uruk azt mondja egyértelműen, világosan nekik, az ellenségem tette ezt. Nem én voltam, aki rossz magot vetettem, hanem valaki, ki akart velem tolni. Valaki ellenem van, de nem engedi meg a szolgáknak azt, hogy elkezdjék kitakarítani a földet, a konkolyt kihúzzák, hiszen azt mondja, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is, az igazat és a nemest is. Amikor a tanítványok hallják ezt a példázatot, semmi olyat nem hallanak, ami számukra ne volna érthető. Izraelben foglalkoztak földműveléssel, tiszta volt a képlet, amiről Jézus beszélt, maximum az volt benne a furcsa, hogy ilyen aljasságra nem nagyon vetemettek az emberek, hogy egymásnak a munkáját így gyalázzák meg. De a példázat ezzel együtt mégis életszerű maradt. Jézus nem is híradót mondott ezen a helyen, nem is azt mondta el, hogy ez történt Izraelben, micsoda gonoszság ez, hanem azt olvassuk, hogy amikor a példázatot elkezdte mondani, a 24. versben ezt olvashattuk, Jézus ezt mondja, hasonló a mennyek országa. És itt hozza föl ezt a képet. A tanítványoknak megmagyarázza gyorsan, hogy a példázatban szereplők kicsodák és micsodák. Azt mondja, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó maga mennyek országának fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás vége a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Nagyon érdekes, Jézus nem magyarázza túl ezt a képet. Egy-egy villanással közli, hogy mi micsoda. Aztán érdekes módon a példázat végének a magyarázatára fordít nagyobb figyelmet és időt, hiszen arról beszél a tanítványainak, hogy a konkolyt, a gazt, az igaztól mégis el fogja választani, de majd csak az aratás idején a gazda, és a gaz megy a tűzre, ahova való. A nemes meg megy oda, ahova az való. A konkolyt összegyűjtik és megégetik. Így csináljátok ti is. Így lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. És azzal fejezi be, akkor majd az igazak fénylenek. Atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Úgy tűnik, testvérek, hogy ennek a példázatnak valahol ott a végén van elrejtve az az üzenete, amelyet mindannyiunknak meg kell értenünk, és amelyet így foglaltam össze, Isten hosszú tűrő, de az ő türelme nem végtelen. Ahhoz azonban, hogy közelebb kerüljön a szívünkhöz Jézus magyarázata, vessünk még egy pillantást magára a példázatra, a képre. Mi a mennyek országa? Fontos kérdés, hogy ezt lássuk, hiszen alapvetően az Isten dolgait valamennyire ismerő ember a mennyek országáról úgy gondolkozik, hogy az az örök élet, valahol ott a felhők fölött kell legyen egy ország. Na, az a mennyország. Ugyan nehezen értjük, hogy ott van a mennyország, mivel meghalunk, miért a föld irányába megyünk. Oda temetnek el bennünket. Akkor hogy juthatunk mégis a mennyországba? Nagyon egyszerű, és talán túl egyszerűsített gondolat lenne, hogyha a mennyországot, a mennyek országát úgy határoznánk meg, hogy az ott a fönn az égbe van. Mert akkor csak azoknak van igaza, akik méregdrága pénzeket fizetnek azért, hogy űrhajóra szállva minél messzebb kerüljenek a földtől, mert azért akkor ők valahogy csak közelebb lesznek a mennyországhoz. Ne egyszerűsítsük le ennyire ezt a képletet, testvérek. A mennyország a mennyek országa, az az ország és az az állapot, ahol Isten uralma tökéletesen megvalósul. Nincs ez ellentmondásba azzal, amit korábban tanítottunk, hogy tudnélik Isten mindenható. Nem azt jelenti, hogy Isten nem mindenhol uralkodik a földön. Sokkal inkább azt jelenti, hogy nem mindenhol ismerik el Istennek ezt az uralmát. A Biblia azt mondja, hogy az ember a lázadók oldalára állt, amikor az Éden kertben a kígyó csábításának engedett. Azoknak az oldalára állt az ember és került, akik az Isten uralmát vitatják, nem ismerik el, hanem kontrázzák azt. Az Isten ezt a lázadást egyelőre tűri. Egyelőre tűri. De a mennyek országa az a hely és az az állapot, ahol az Isten uralmát elismerik, az Isten uralma előtt meghajolnak. Nyilván van ennek egy olyan része a szellemvilágban, amit mi nem látunk, de amiről mégis beszél a Szentírás, hogy angyalok szolgálják Istent. Azért, mert elismerik az ő uralmát. De a mennyek országa megvalósul itt a földön is. Ez az ország nem egy határokkal, kerítésekkel körülvett ország, hanem ez az ország egy állapot. Az az állapot, ahol az ember belátásra jut, megalázza magát, és elismeri élete fölött Isten uralmát. Az az állapot, ahol az ember keresi az Isten jó tetszését és akaratát, és ahol az ember Istennek engedelmeskedik. Azoknak a gyűjtőhelye, akik ilyen felfogásban élik az életüket, nem más, mint az egyház. Az egyház. Azt mondhatnánk, hogyha az egyház azoknak a gyűjtőhelye, akik Isten uralmát elismerik, életüket engedelmesen odaszánják Istennek, akkor az egyház egy tiszta hely. De ki az, aki ne ismerne annyit az egyház történetéből, hogy ezt az állítást ne tudná cáfolni? Nem kell persze messzire menni, elég, ha magunkra nézünk, és mindjárt megkérdezhetjük azt is, az egyház tiszta hely. Hát ha én itt vagyok benne, akkor az egyház valóban tiszta hely. Nem lenne nélkülem tisztább hely az egyház. Nos, testvérek, Jézus a mennyek országáról szól, és meggyőződésünk az, hogy arról a közösségről beszél, arról az emberi állapotról beszél, ahol elismerik és elismerjük Isten uralmát. Aki olvassa Máté evangéliumát, itt ebben a környezetben Máté azokat a példázatokat örökítette meg és jegyezte le a Szentlélek vezetésével, amelyeket Jézus ebben a témakörben mondott el. Erről a közösségről szól Jézus sok-sok példázata ezekben a fejezetekben. Jézus föltárja azt, hogy az ördög mindent meg akar rontani. Amikor emberek elismerik Isten országát, és ezáltal ők közösségbe kerülnek Istennel és egymással, akkor megjelenik az ördög, aki a szétdobáló, a szétromboló, azért, hogy roncson. Azért, hogy keverjen, hogy kavarjon. És azt mondja Jézus, figyeljünk erre a példázatra, az ördög nem csak akarja ezt tenni, hanem képes is megtenni. Magyarán az ördög képes megrontani az egyházat itt a földön. Titkon cselekszik, mert ő hazug. Azt olvasjuk, éjszaka jön. Sokszor felismerhetetlen az ő munkája, de elveti a maga fiait az egyházba, akik együtt növekednek Isten fiaival, és csak később derül ki az, hogy az emberek nem egyformák. Jézus nem arról beszél, hogy az egyházban férfiak vannak és nők, és nem arról beszél, hogy gyermekek vannak és öregek. Jézus lelki állapotokról beszél. Arról beszél, hogy az egyházban nem mindenki egyértelmű vagy egy lelkű ember. Isten tudja, és ezért ezt nekünk is tudnunk kell, hogy a gonoszság, ami a példázatunk szerint emberek formájában jelenik meg, kinek a munkája. Azt olvassuk, hogy a szolgák oda mennek és reklamálnak Istennél, az Úrnál, hogy milyen magot vetettél te, milyen magot plántáltál te. Az Úr egyértelművé teszi előttük, hogy ez az ő ellenségének a munkája. Nem az ő tévedése, nem valamiféle elbaltázott dolog, hanem ez kifejezetten az én ellenségemnek a munkája. A gonoszság, testvérek, amiről Jézus ebben a példázatban beszél, emberekben ölt testet. És talán ettől most megriadunk, de mégis figyeljünk oda arra, amit Jézus tanít, és nem arra, amit mi szeretnénk hallani. Mert mi azt mondjuk, hogy olyan nincs, hogy ebbe a gyülekezetbe gonosz emberek legyenek. És mit képzel egy lelkész, vagy mit képzel Isten, hogy azt képzeli, hogy akik itt vannak, azok között gonosz emberek vannak. De testvérek, Jézus beszél erről. És ezért oda kell figyelnünk, hogy ő, aki ismeri az övéit, aki ismeri az egyházat, mit mond el róla. Van olyan helyzet, hogy elmész az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy rosszak a leletek. Te meg azt mondod, hogy nem akarom hallani. Nem megyek tovább kivizsgálásra. Mondd, testvér, ez változtat a helyzeten valamit? Hogy te beteg vagy? Változtat valamit a tényálláson az, hogy mi mit gondolunk? Vagy az az igazság, amit Isten, az egyház ismerője elmond az egyházról? Figyeljünk csak oda! Beszél a mennyek országának fiairól, és beszél a gonosz fiairól. Nem arról beszél, hogy van Jézus és van az ördög, hanem arról beszél, hogy vannak fiak, a mennyek országának fiai és a gonosznak fiai. És ezt meg akarjuk érteni, akkor egyértelművé válik számunkra az, hogy a mennyek országának fiai azok, akik követik Jézust, akik engednek neki, akik elismerik az ő uralmát, és engedik, hogy ő uralkodjon az életükön. A gonosz fiai pedig azok, akik nem engednek Jézusnak. Lelki hovatartozásról beszél itt Jézus, és azt tárja föl, hogy az egyházban nem vagyunk egylelkű emberek. Mert lelki hovatartozás szerint vannak közöttünk különbségek. Vannak, akik követik Jézust, engedik, hogy Jézus uralja az életüket, igénylik is ezt, alázatosan elfogadják, követik engedelmességgel az ő urukat. Mások ott vannak az egyházban, de nem engedik Jézus uralmát az életükbe megvalósulni. És tudjátok, mi az érdekes? Azt mondja ez a példázat el nekünk, hogy Isten ezt megengedi. Tévedés, ne essék, hadd húzzam alá, nem azt mondja a példázat, hogy Isten ezt akarja. Azt mondja, nem akarja, csak megengedi, hogy így legyen. Hogy az egyházban az igaz hívek és azok, akik csak úgy néznek ki, együtt legyenek. Egy időben egy helyen legyenek. A búza és a konkoly, noha hasonló, mégsem azonos. És amikor eljön a szárba szökkenés, és a gyümölcs hozás ideje, akkor lepleződik le a különbség a két típusú növény között. Azt mondja Jézus Máté evangéliumának 7. fejezetében, óvakodjatok a hamis prófétáktól. Jöttek próféták, vajon honnan tudhatták meg Izrael fiai azt, hogy igaz vagy hamis a próféta? Higgyük el, nem írta ki magára senki a rendszámot, hogy én hamis próféta vagyok. Előálltak emberek, hirdették az Úr nevében, amit ők gondoltak. De vajon honnan tudhatta meg Izrael népe, hogy igaz vagy hamis dolog az, amit ők képviselnek? Jézus ezt mondja, ők báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Milyen szép összhangban van az, amit Jézus korábban a hegyi beszédben elmond, azzal, amit most tanít, ahol azt mondja, hogy a mennyek országának a fiait és a gonoszság fiait a gyümölcseik alapján lehet megkülönböztetni. A gyümölcsök alapján lehet megkülönböztetni. Sokáig nem látszik a különbség, amíg szárba nem szökken, és gyümölcsözővé nem serken a növény. De akkor kiderül, mert a gyümölcsről fölismerhető, hogy ki kicsoda. Testvérek, ne ábrándozzunk, Jézus tényeket közöl. És mit mond el? Azt mondja el, testvérek, hogy az ő közössége, az egyház, ezen a földön egy vegyes közösség. Nem homogén közösség. Nem egylelkű közösség, ahol mindenki hívő. Ne áltassuk magunkat azzal, amivel naív emberek szokták, hogy aki református, az hívő. Aki evangélikus, az a hívő. Vannak olyan helyek Magyarországon, ahol még mindig a kisebb közösségekhez tartozókat mondják hívőnek, baptistákat, adventistákat, hogy ők a hívők. Testvérek, nem ezt tanítja nekünk Jézus. Nincsen homogén közösség a világon. Még inkább szűkítem a kört, ne gondoljuk azt, hogy aki a templomba beteszi a lábát, mind hívő. Mert Jézus pontosan ezt fedi föl előttünk, hogy nem vagyunk egyformák, együtt vagyunk. Külsőleg nincs ránk írva, de mégsem vagyunk egyformák. Azt mondja Jézus a gyümölcseiről, kiki fölismerhető. Magunkról is megtudhatjuk azt, hogy mi valójában hova tartozunk. A mennyek országának fiai közé, akik követik Jézust, elfogadják az ő uralmát, meghajolnak előtte és engedelmeskednek neki, vagy a gonoszság fiai közé, akik lehet, hogy erkölcsös életet élünk, földi értelemben lehet, hogy nem lehet belekötni a mi életünkbe, csak egy probléma van, hogy az Isten uralmát nem fogadjuk el. És az Isten uralma előtt nem hajolunk meg. Jézus azt mondja, itt a földön az egyház mindig ilyen közösség volt, és mindig ilyen közösség lesz. Nincsen homogén, tiszta közösség ezen a földön. Mert az ördög, az Isten ellensége mindig hoz mást az Isten népe közé. Tudjátok, az egyház történelem nagyon sokszor megmutatta már és igazolta, hogy amikor Isten országának fiai, figyelmen kívül hagyva ezt a példázatot, összeálltak és azt mondták, kitakarítjuk magunk közül a konkolyt, és alkotunk egy tiszta közösséget, és oda nem léphet be csak olyan, aki az Úr uralmát elismeri. Tudjátok, az egyház történelem mindig megmutatta azt, hogy körülbelül maximum egy generáció idejéig nagyon szűk körbe ez a dolog működik. De már ott is csak képmutatásokkal. Aztán mire eljön a második generáció, meg a harmadik, addigra ugyanott tartanak, mint amiből kiléptek, mint amit megítéltek. Olyan jó lenne Jézus tanítását megszívlelnünk, aki azt mondja, együtt növekszünk. És ő mindezt eltűri. Mindezt eltűri. Nem akarja, de megengedi. Azonban azt is fölfedi előttünk, hogy lesz végül elválasztás. Az ő türelme, elnézése, szeretete nem tart örökké, mert eljön a világ vége. És az Isten igazsága, amely nem sérülhet, megköveteli az elválasztást, hogy a búzát és a konkolyt elválassza egymástól. És Jézus világossá teszi az testvérek, hogy lesz büntetés, és lesz jutalom. Világossá teszi, hogy mi ne ábrándozzunk, és ne gondoljunk hamis dolgokat Istenről, őróla, az ő szeretetéről, igazságáról. Elmondja azt, hogy az aratás után külön választják a konkolyt, és meg fogják égetni. És külön választják az igazakat, ők pedig elveszik jutalmukat. Mert az Isten hosszú tűrő, de az ő türelme nem végtelen. A tények nem jelentik azt, testvérek, hogy nem kell fegyelem az egyházban. Nehogy valaki azt gondolja, hogy Jézus ezzel azt akarja tanítani, hogy az egyház legyen csak egy rendetlen szervezet, ahol hívők, hitetlenek együtt vannak, és minden megy úgy, ahogy. Jézus ezzel a példázattal nem ezt tanítja, hanem tényeket mond el nekünk. Azt mondja, hogy akik nem hisznek neki, akik nem engednek neki, élhetnek akár az egyházban, ott lehetnek, hasonló lehet az életük azokhoz, akik hisznek, de ha nem hisznek, végül meg fognak ítéltetni és el fognak veszni. Kedves testvéreim, nagy kérdés az, és legyen ennek a bőti istentiszteletnek magunkkal hazavitt kérdése az, hogy mi hova tartozunk. Az rendben van, hogy el tudod mondani, hogy ide szoktál templomba járni. Ennek örülök, és örülünk mindannyian. De mondd, lelki értelemben, te hova tartozol? Te hova tartozol? Elfogadod? Elismered Isten uralmát? Meghajolsz előtte? Odaszánod az életed arra, hogy az ő igazságait kövessed, hogy engedelmeskedjél neki? Vagy azok közé tartozol, akik itt vannak, de a szívükben és a lelkükben örökké vitatkoznak az Isten igazságaival. Akik az Isten igazságaira fittyet vetnek, akik az Isten kijelentését nem veszik komolyan. Ezt nem én fogom eldönteni, neked kell eldönteni. Magaddal kapcsolatosan kell eldönteni. Nézd meg életed gyümölcseit, segíteni fognak rajta. Ne a másikat nézegessed, aki melletted ül, előtted, mögötted vagy fölötted, hanem csak önmagadat nézd meg, testvér. És mondd meg, te hova tartozol? Hova tartozol? Jézus türelme azért tart hosszan, hogyha te még nem hajoltál meg előtte, akkor végre megtegyed ezt. De az ő türelme nem végtelen. El fog jönni az idő, amikor ő megjelenik, vagy el fog jönni az idő, amikor téged maga elé szólít, és lejár az ő türelmének az ideje. És akkor ott el fogunk számolni mindannyian. Lesznek, akiket megismer, mert ott jártak előtte, az ő színe előtt, leborultak előtte, és ő ismeri őket, és lesznek olyanok, akiknek azt mondja, nem tudom, ki vagy. Tartozzál azok közé, akik ő előtte meghajolnak, a mennyek országának fiai közé, hirdetteti az igét, neked és nekem, hitet gerjeszt a mi szívünkbe, boldog emberek, akik az ő hitüket ebbe a Jézus Krisztusba, a neki való engedelmességbe vetik, és így élik meg az ő életüket. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 225. dicséretünk 7. és 8. versét énekeljük. A 225. dicséretünk 7. és 8. versét, amely így kezdődik: adj igaz hitet a te szent fiadban. Elfoglalva, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mit is kérhetnénk legjobban és leginkább tőled, hanem azt, amit énekeltünk, mennyei édesatyánk, hogy adj a mi szívünkbe igaz hitet a te fiadban, Jézus Krisztusban, és könyörüljél meg rajtunk, hogy meghajoljon ami térdünk ő előtte, elfogadva és elismerve az ő uralmát. Nyílna meg szívünk engedelmességre, alázatra, könyörüljél így meg rajtunk, és legyél a te türelmeddel megértő hozzánk, de könyörülj is meg rajtunk, hogy ezzel a te jóságos türelmeddel, amellyel talán hosszú ideje elnézed nekünk gonoszságainkat, vissza ne éljünk. Könyörüljél meg rajtunk, mennyei édesatyánk, hogy megértsük, hogy a te türelmed véges, és egyszer majd oda kell állnunk eléd számadásra és ítéletre. Urunk, köszönjük te neked, hogy ígéred a tisztaságot, amelyet már majd nem ront meg semmi, sem a mi személyes életünkben, sem mások által. Köszönjük, hogy ezt ígéred a te országodban nekünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy szüntelen ott lebeghessen ez a mi szemünk előtt. És járhassunk úgy életünkben, mint akik ennek az országnak várományosai azáltal, hogy téged szeretnek, és a te királyságodat és uralmadat elfogadják, elismerik. Nevelj bennünket, hogy a neked való engedelmességben juthassunk közösségre is. Hadd legyen az a mi közösségünk alapja, hogy szeretünk téged. Akarunk neked engedelmeskedni. A te tetszésedet keresni és arra élni. Erre neveljed a mi itteni közösségünket is, hogy egyre inkább beszélhessen a mi itt létünk te rólad, a te igazságaidról, a te szeretetedről. Kérünk téged, Urunk, erősítsél meg bennünket életünkre nézve, és fedd fel előttünk sokféle gonoszságunkat, amellyel sértünk téged. Engedd, hogy meglátva bűneinket, megértsük azt, hogy nálad van a bűnbocsánat és a szabadítás is. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy az ördögnek minden munkáját lerontsad. Dicsőítünk is téged azért, mert lerontottad és győztél, és akik hisznek te benned, azok ebben a győzelemben részesülnek. Köszönjük, Urunk, hogy akik hisznek, nem vesztesek. Segíts, hogy így tudjunk hozzád folyamodni, eléd jönni. Kérünk téged azokért, akiket földi veszteségek értek, gyászoló testvéreinkért, betegeinkért, mindazokért, akik tragédiákkal szembesültek, könyörüljél meg rajtuk, hogy fölnézhessenek tere át hittel, és megtapasztalhassák a te vigasztaló, megerősítő hatalmadat, Urunk, minden időben. És könyörüljél is meg a te egyházadon, hogy ez a nép törekedhessen tisztán élni te előtted. S ha leleplezed az ördög munkáját közöttünk, engedd, hogy ettől mi elhatárolódjunk, és azzal semmiféle közösséget ne vállaljunk. Légy így irgalommal, szeretettel, pásztora a mi közösségünknek, népünknek. Amen.